Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy köztetek lehetek ma. Az az igazság, hogy csak délelőtt leszünk itt. Ahogy kimondjuk az áment, rögtön utána én és a feleségem el kell, hogy menjünk Budapestre, mert ott a gyülekezetünknek van egy szolgálata. Úgyhogy, ha megengeditek, akkor délelőtt, a délelőtt is és a délután itt egyben tartom, jó? Lerövidítve. Megengeditek? Általában délelőtt szoktam az igéről beszélni, és délután pedig az ige kapcsán az idők jeleiről. Most a kettőt egy csomagba szeretném átadni és itt hagyni. Nektek gondolkodni délutára. Szabad? Most mondjátok azt, szabad, azért kérdeztem meg. Nem költői kérdés volt. Mert hogyha azt mondjátok, hogy nem, hanem csak a délelőttiről beszélek, akkor csak azokat a diákat vetítem ki. Ma délelőttnek azt a címet adtam, hogy... egy utolsó konfliktus, a történet vége. Ezt egy ifjúsági alkalommal már megtartottam, meg nagyjából Ráckevei gyülekezetben és még egy-két helyen. Ha megkérdezem tőletek, hogy mi körül fog forogni az utolsó konfliktus, akkor mit mondanátok?
Szombat.
Ó, nagyon jó, szombat. Honnan tudjuk egészen pontosan? Hogy a történelem legvégén a szombat egy nagy kérdés lesz. Segítek. Közben figyeltitek a vetítést, ne is engem nézzetek, a vetítést nézzétek. Az utolsó üzenet úgy szól, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. A gyerekek nagyon szépen énekelték, hogy kit dicsőítünk? Az Istent. És az utolsó generációnak, a föld utolsó nemzedékének el kell ismételni ezt az üzenetet, hogy az Istent dicsőítjük, és nem mást. Bármi mást, vagy bárki mást. Tudjátok, hogy az imádat kérdése a legfontosabb kérdés a legvégén, és tudjátok, hogy ennek a középpontjában a szombat áll. Ezeket jól tudjátok, ugye? A történelem legvégén az a keresztények számára, de az egész emberiség számára nem világos, hogy kit kell imádni. Hogy a teremtőt kell imádni. Imádnak minden mást. Lehet imádni ilyeneket, ugye? Amivel a legtöbb időt töltesz. De lehet imádni sztárokat, lehet imádni munkát, lehet imádni a gyerekedet. A legvégén az az üzenet szólal meg, hogy ember, tud, hogy kit imádsz. A teremtőt imádod. És ennek van egy jelképe. Tudjátok, hogy mi a jelképe. Most a gyerekeket szeretném megkérdezni, mutatok nektek egy szép képet, ha ide felnéztek. Mi ez a kép? Mi van a képen? Na, nap, föld. Biztos, hogy ez a föld? Honnan ismerjük meg, hogy ez a föld? Ez tényleg a föld? Honnan ismerjük meg? Hú, ez nem lehet. Elnyeri a fényt. Honnan ismerjük meg, hogy ez a föld? Mondjuk nyugodtan. Van rajta víz. Úgy van. Honnan látod a vizet? Honnan, hogy? Hogy kék. Honnan látjuk, hogy még, hogy ez a föld?
Hogy van rajta zöld.
Hogy van rajta zöld is, ugye? A víz az a kék, és a zöld az mi? Ha? Aha, hanem?
Van növényzet.
Ez az, a növényzet. És mi az a nagy fényesség ott a háttérben?
A
nap. A nap, ügyesen jelentkeztél, jó? A nap. A nap. És most egy másik kérdést teszek fel. Mire hasonlít ez az egész? Ez csak ha ezt a képet nézitek, ugye van egy ilyen szép ív, egy ilyen kerek, és a tetején egy olyan csillogós valami. A lányokat kérdezem, mire hasonlít ez? Egy gyűrűre, ugye? A lányok rögtön reagálnak, ugye?
Az emberi szemre.
Vagy az emberi szemre. Nagyon jó, nagyon jó. Az emberi szem is ilyen, hogy igen, igen. Egy gyűrűre. Milyen gyűrűt szeretnek a lányok? Gyémántos gyűrűt, ugye? Lányok, most mondom nektek, a Bibliában azt olvasom, hogy Izrael népének, amikor megerősítették a szövetséget, akkor minden ékszerüket elásták egy fa alatt. Tehát azok a lányok, akik szeretik a csillogós, villogóst, azoknak mondom, hogy egy ékszer megmarad. Azt még a tékozló fiú is kapott ilyen ékszert, de hogyha erre, fiúknak mondom, ha erre költöd minden vagyonodat nősülés előtt, akkor felejtsd el, inkább dobd be az Úr perseibe. De azért van egy ékszer, ami egy olyan csillogós-villogós, amit az Isten is szeret adni az embernek. Ez micsoda? Tudja-e valaki? Erre hasonlít. Lányok, milyen gyűrű az? Majd ha nagyok lesztek. jegygyűrű, így van. Az Isten adott az embernek egy jegygyűrűt. Egyébként ügyesek voltatok meg, akkor a koronára is emlékeztet. Nagyon jó, mintha egy csillag lenne a tetején, ugye? Csillogó korona. Ugye milyen szépre teremtette az Isten a Földet? Ha megnéznénk az űrből, nekem valami hiányzik a képről, amúgy mi hiányzik a képről? Az ember, rajta van otthon a zöldben. Tudjátok, hogy mi hiányzik? Csillagok. Mi az, amiből még látszik, hogy ez már nem az a Föld, ahogy Isten megteremtette, ez már egy picit más. Miből látszik?
És a tenger.
Na, sok a tenger. És a száraz. Igen. Ez az egyik. Sok a tenger. Nézd csak körbe mindenki. Túl sok.
Az.
Igen. Ugye ennyi a szárazföld itt középen. Azon, hogy itt Amerika is meg lehet Nyíl-Amerika felé. Annyira nem látszik, nem baj. Mi az, ami miatt még, amikor Isten újjáteremti a Földet, valami más lesz? Aha, kiszúrtátok, a fekete háttér. Megye, a fekete háttér. Nem lesz ilyen mély sötétség az űrben. Tudjátok, milyen lesz? Felnézünk az égre, és mindig minden csillog. Csupa csillogás lesz. Nem lesz olyan, hogy kimész az űrbe, és körülötted a nagy sötétség, és jó, ha látod a napot, akkor van fény. Jelentkeztél, mondja csak. Nem? Elfejtetted, jó? Nem baj. Nézzétek, a Jóisten adott nekünk egy jegygyűrűt. Eljegyzett minket, ennek, és az eljegyzésünknek van egy bizonyítéka, egy pecsétje. Tudjátok mi ez? És most már felnőttekhez is szólok. Ez a szombat. Azt olvasom, hogy amikor Isten elvégezte az ő munkáját, akkor megáldotta és megszentelte a szombatnapot. És ez az ünnep egészen különleges. Mert azt olvasom, hogy azért adta, hogy ez legyen a jegy. Nézzétek, adtam nekik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenük, vagy az ő megszentelők. Ezékiel 20:20-ban úgy írja, hogy az Úr az ő Istenük. Pár versen korábban ugyanezt a gondolatot úgy mondja, hogy én vagyok az ő megszentelők, és a kettő egy. Tudjátok, hogyha az Úr az Istenetek, akkor az Úr a megszentelőtök? És ha ez az Istenetek? Igen. Mert megszentelni mit jelent? Ragaszkodni, elválaszt, csak az övé. Ugye? Láttatok olyan fiatalokat, akik csak a telefoné?
Csak olyan fiatalok.
Ugye, utazol a buszon, és azt látod, hogy ennek a fiatalnak senki más nincs, csak a telefonja. És amikor beülsz egy, nem tudom, étterembe, vagy leülsz valahol, azt látod, hogy a barátok ülnek egymás mellett, és nem egymásé, hanem a telefoné. Nézzétek, amié vagy, azt szentel meg, aminek oda szentelted magad, azé vagy. Azt mondja, azért adtam a szombatjaimat, hogy megtudják, hogy én az Úr vagyok az ő megszentelők. A szombat által megszentelem őket magamnak, elválasztom őket magamnak. Ez egy szép ajánlat, nem? Ugye milyen szép lánykérés? Ugye? Adom a szombatjaimat, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr az ő megszentelők. Kiért van a szombat? Igével válaszoljatok. A szombat lett az emberért is, nem az? Ember a szombatért. Nagyon jó. Tehát kiért van a szombat? Az emberért. És kié a szombat? Az Úré. Ez nagyon fontos, ugye? Azt olvasom, hogy az embernek fia a szombat ura. Ezt az igét jól jegyezzük meg. Az ember fia a szombat ura. Adtam az én szombatjaimat, ugye? Vagy az én szombatjaimat megtartsátok. Ennek van egy nagyon fontos gyakorlati következménye. Hogyha értünk van a szombat, de nem a miénk a szombat, akkor ki mondja meg, hogy kell szombatot ünnepelni? Én, mert értem van, vagy az Úr, aki én. Beveszed a gyógyszert, mert szükséged van gyógyszerre. Az orvos felírja. Szükséged van a gyógyszerre? Igen. Érted van a gyógyszer? Igen. És az adagolást te állítod be? Nem. Te mondod meg, hogy mennyit kell, mikor kell, hogy kell, és hogy egyáltalán ezt kell leszedni? Nem. Az orvos mondja meg, ennek van egy nagyon-nagyon fontos gyakorlati következménye, nem én hozom a szabályokat. Tehát testvéreim, ez egy nagyon gyakorlati dolog. Amikor arról beszélgettek, hogy szerintem a szombatba ez belefér, szerintem az nem, ezek rossz mondatok. Menjünk az igéhez, menjünk a bizonyságtételhez, ugye? Mit mond a Biblia? A törvényre és a bizonyságtételre hallgassatok, különben nincs hajnal. Tudjátok, mit jelent az, hogy nincs hajnal? Különben nincs hajnalotok? Vagy azoknak nincs hajnaluk, akik nem így szólnak? A hajnal az Jézus eljövetele. Amikor jön a világosság, ugye fel kell a nap. Azt mondja, ezeknek az Úr napja a sötétség napja. Hámos könyvében ezt olvasom. Két csoport van, akiknek az Úr eljövetele hajnal, meg akiknek sötétség az, és nem világosság. Nézzétek, ez az ember szükséglete, de az Isten tulajdona. Ő az, aki adja ezt a jeggyűrűt, visszaugrok erre a diára, adja ezt a jeggyűrűt, és elpecsétel. Ő mondja meg, miből áll ez a szövetség. De az a helyzet, hogy nem csak az Úr szeretne magának elpecsételni. Van egy másik jelentkező. Helyes nő? Amúgy. Tudjátok, mi van a kezébe? Pohár. És mi van a pohárban? Utálatosságok. Jelenések 17-ben egy picit durvább. Nem csak részegítőtől, nem csak, hanem vér. Ez a nő egyébként részeg a szentek vérétől. És amikor ránézel Jelenések könyve 17. fejezetében, akkor egy helyes nőt ábrázol. Onnan tudom, hogy helyes nő, hogy az egész világ királyai teljesen belezúgnak, ugye? Beleesnek. Szerelemben vannak vele. De az a helyzet, hogy ezt a nőt a Biblia egy 4 fejezettel korábban leleplezi, hogy igazából hogy néz ki. Na gyerekek, szeretnétek rosszat álmodni? Nem fogtok rosszat álmodni. De azért ez csúnya, nem? Nem csúnya? Nem. Van, akinek nem csúnya. Szerintem csúnya. Jó? Szerintem csúnya. Jelenések könyve 13. fejezetében leírja teljesen ugyanazt a hatalmat, amit Jelenések 17-ben is leír. Jól ismeritek mind a két fejezetet, gondolom. Jelenések 17-ben bemutat egy nőt, akiben szerelmes az egész világ, a föld királyai vele paráználkodnak, azt mondja. De Jelenések könyve 13. fejezetében bemutatja, hogy igazából hogy néz ki ez a nő. Ugye? Én nem udvarolnék neki. Nézzétek meg. Azt mondja, 7 feje volt, 10 szarva, a szája az oroszlánhoz hasonló, a lábai a medvéhez hasonlók, de a teste, az egész formája, azt mondja Jelenések 13, egészében véve mihez hasonlít? A sárkányhoz bizonyos dolgaiban, hogy 7 feje van, de testében a... Valamelyikötök mondta, Pátluszhoz, jól mondtátok. Mit jelent ez a három? Azt mondja, a szája az oroszlán szája. A lába, a medve lába, de amúgy egészében a Pátluszhoz hasonló. És az a tény, hogy 7 feje van, meg 10 szarva, az meg a sárkányra hasonlít, ez is igaz, és a sárkány adja erejét. Mi az oroszlán szája? Ki az oroszlán? Babilon. Köszönöm. Dániel könyve 7. fejezet, megvan. Babilon. Mi a száj? Ahogy beszél, meg ahogy eszik, ugye? Ugye? Babilonra emlékeztet. Ahogyan támad, azt mondja, Sátán, mint ordító oroszlán, keresi, hogy kit nyeljen el, ez kell a száj. Ahogyan elnyeli. Hogy nyelte el Babilon a népeket? Azt írja Habakuk könyve, hogy szüntelen gyűjti az ő gyalmába az embereket. Tudjátok mi a gyalom, amiben a halakat fogják, úgy nyeli be a népeket. És Dániel könyve első fejezetét, ha kinyitjátok, akkor megvan, hogy mi volt a módszer, hogy hogyan ette meg az embereket. Úgy ette meg őket, hogy kiirtotta őket? Ennyi? Nem. Dániel könyve első fejezete. Hogy ette meg az embereket? Hangosan. Átnevelte. Két területen biztosan. Itt, és még? Itt. Emlékeztek Dániel első fejezetére? Megtanítják őket a káldeusok írására nyelv. Tudjátok, hogy milyen művelt emberek lettek? 3 nyelven meg kellett tanulniuk. Sumérul, akkádul és arámul. Hú, mit adnék, ha ezen a 3 nyelven tudnék beszélni egyébként. Ókori nyelvek, és azért kevés szakember van, aki ezt a 3-at ismeri. Főleg, aki szereti a nyelveket. És meg kell tanulni a káldeusok írását. Magyarul nem csak azt a közös feníciai írást, amit ott ismertek Feníciában, hanem mi a káldeusok írása? Ismeritek? Ékírás, jól mondjátok. Végtelen művelt emberek lettek, gondoljatok bele, egy BA-t szereztek, minimum egy BA-t. Bachelor képzés, mert 3 évig tartott. Ugye? És mindeközben volt egy speciális diéta. És azon kellett volna lenni 3 évig, szerencsére Dánielék. Gondoljatok bele, Dánielék megkapták a tanítást, de mivel nem voltak ezen a diétán, nem sikerült az oroszlánnak megenni őket. Ugyanolyanok maradtak, mint voltak. Hűségesek az Istenhez. Hűségesek Jahvéhoz. Kaptak új neveket. Sidrák, Misák és Abednego, ugye? Eredetileg Anániás, Azariás és Anániás, Misáel és Azariás volt a nevük, és kaptak ilyen neveket, hogy Sidrák, Misák, Abednego. És nem voltak hajlandók ezeket a neveket használni. Tudjátok, honnan tudjuk? hogy ezek a nevek értelmetlen szavak. Mert az Abednego eredetileg Obednébó lenne. Csak nem volt hajlandó úgy ejteni ki a saját nevét. És azt jelenti az Obednébó, hogy Nébó szolgája. És ő meg azt mondta magára, hogy Abednego vagyok. És nem ejtette ki soha normálisan a saját pogány nevét. Dánielt hogy hívták? Baltazár. Hányszor olvasott, hogy Baltazár? Mindig a királyok mondják rá, hogy te Baltazár. De Dániel vagyok. Ugye? Nem voltak hajlandóak azt a nevet használni. Nézzétek, ez a hatalom megeszik mindent. Miért jön a lába, mint a medvének? Mit tudunk? Mi a medve? Médo-Perzsia. Erős, pusztít, igen, odalép, stb. De Rómáról olvassuk, hogy ahova lép, ott vaskörmökkel szétszúz mindent. De itt miért éppen Médo-Perzsia képét hozza, ahova a medve lép? Ugye ezzel lép? Mi a különbség a Médo-Perzsa és a babiloni birodalom között? Figyeljetek, itt még nem Nagy Sándornál tartunk, aki néhány év alatt hatalmas birodalmat épített, de az, hogy hatalmas birodalom, annak a fogalmát gyakorlatilag a perzsák vezették be. A méd birodalom nagyobb volt, vagyis hát hatalmas nagy volt, de a perzsák csináltak hatalmas nagy központosított birodalmat először. Tehát a méd birodalom még laza volt, és ahogy a perzsák 550-ben, 551-550-ben átvették a hatalmat, és a medve a másik oldalára kelt, onnantól kezdve egy központosított nagy birodalom lett belőle. Élén az úgynevezett nagy királyokkal, vagy a királyok királyaival, így hívták őket, hogy királyok királya. Nem semmi neve volt Kürosznak, ugye? Meg a... Ennek az egész királyi családnak. A medve volt az első olyan, aki igazi nagy birodalmat épített. Tehát a Babilon központosított birodalmat épített, a perzsák pedig nagyméretű központosított birodalmat, és végül jönnek a görögök, akik nagyméretű központosított, gyorsan terjeszkedő birodalmat építettek. Értitek a lépéseket? Mindegyik megtanulja a másiktól, de tovább fejleszti. De egészében véve a görögre hasonlít. Ugye, ki is mondtam, a párhuc. Miért? Mi az erőssége a görögöknek?
A gyorsaságuk.
A gyorsaságuk? Igen. Mi az, amit még mindig a görögöktől veszünk, tanulunk 2019-ben is? A bölcsesség, a filozófia, ugye? Nem tudom, tudjátok-e, hogyha valamelyikőtök beiratkozna a római katolikus teológiára, akkor 4 éven keresztül hány szemeszter Bibliát kellene tanulni? Ha specializálódsz, akkor kell. Akkor úgy neveznek, hogy te egy biblikus vagy. Tehát a biblikusok az egy specializáció. Hány éven keresztül a görög és mindenféle filozófiát tanulnod? Végig. Elejétől végéig. Úgy van. Tudjátok, hogy a római katolikus teológia valójában filozófia? Néztem éppen egy könyvet. Meg is van valahol a jegyzeteim között, hogy most nincs benne ebbe a vetítésben, de meg tudom nektek mutatni a képet. A Ignatius Társaság, magyarul a jezsuitáknak a könyvkiadója, kiadott egy könyvet, ami bizonyítja Isten létét. Isten létének bizonyítéka. Hú, azért klassz könyv lehet, nem? Bebizonyítja, hogy Isten létezik. A források: Platón, Augustinus, Leibniz, meg még egy negyedik filozófus, Tamás, ugye Aquinói Szent Tamás. 4 filozófus írásaiból bizonyítja be. Biblia biztos van benne, Biblia is, mert ugye ezek azért alkalmazták a Bibliát, de a forrás az 4 filozófus. Filozófusokra van szükség ahhoz, hogy megmagyarázd Isten létét. Nyilván tudjátok, Jelenések könyve 13. fejezete a római birodalomról szól, és annak az utódállamáról, az úgynevezett római katolikus pápaságról. A világon semmi nem változott a római birodalom óta. A rendszer ugyanaz. És ezt egyháztörténészek újra és újra bizonyítják, akár katolikusok, akár nem katolikusok elmondják, hogy hát igen, a császárság valójában tovább él Vatikánban. Azt olvasom, hogy Istennek van egy utolsó üzenete a történelem legvégén. Ez az utolsó üzenet a hármas angyel üzenet. Természetesen tudjátok, de nem tudom, megfigyeltétek, hogy a hármas angyel üzenet ott a Bibliátokban, hogyha olyan szabású, mint az enyém, akkor ott van a jobb oldalon a hármas angyel üzenet, és a bal oldalon vele szemben a Jelenések könyve 13. fejezete egy ugyanolyan üzenet, csak fordítva. Nem tudom, megfigyeltétek ezt? A hármas angyel üzenetet az Úr nem a légüres térbe kiáltja be, hanem egy olyan szövegkörnyezetben mondja el, ahol már megjelenik a színpadon egy olyan hatalom, aki ennek az üzenetnek éppen a szöges ellentétét próbálja az egész világra rá erőltetni. Nézzétek csak, azt mondja, az angyal a föld minden lakosának hirdeti az evangéliumot, A fenevad pedig, adatik neki hatalom minden, nemzetsége, nyelven és népe, míg a szóhasználat is ugyanez. Nemzetség, nyelv, nép, nemzetség, ágazat, nyelv. Csodálva az egész föld követi a fenevadat, miközben az Isten felszólít, hogy nem, az Istent féljétek, és neki adjatok dicsőséget. És folytathatnánk, egyet szeretném, ez csak kivettem egy néhány pontot, ennél sokkal több van. Vegyétek elő otthon ezt a két fejezetet, és nézzétek meg, nyilazgassátok egymással szembe az állításokat. Azt mondja, imádjátok a fenevadat, ő pedig azt mondja, aki imádja a fenevadat, az az Isten haragjának porrából iszik. A fenevad megrészegíti a népeket, az Isten meg kijönti az ő haragjának poharát, arra, aki részegít. Jézus Krisztusnak az üzenete itt van, Jelenések 14-ben, imádjátok az Istent, a fenevad üzenete, imádjátok a fenevadat. Miért? Mert ő a teremtő. Miért? Mert halálos sebe meggyógyult. Két egymással ellentétes üzenet, és van benne egy pici hasonlóság, ugye? A fenevad is felkelt a halálból. Jézus is feltámadt a halálból. Figyeljétek meg, hogy Sátán módszere nem feltétlenül az, hogy az igenre azt mondja, hogy nem. Hanem az igenre azt mondja, hogy majdnem. Valami hasonlót készít. Ha a teremtő imádatának a jele a szombat, innen indultunk, akkor a fenevad imádatának lehet jele? Igen. És lehet az is egy nap?
Igen.
Igen. Egy másik nap. Tudtok ilyen napot? Igen, vasárnap. Most mondtátok ki. Isten pecsétje a szombat. Az Isten pecsétjének a külső megnyilvánulása, inkább így fogalmazom. A törvényt itt pecsételi le az Úr a pecsét gyűrűjével, ugye? Ez az aláírása. Törvény 1-től 10-ig, aláírás a teremtő, ugye? Ez a negyedik parancsolatban van benne. És a fenevadnak van pecsétje?
Inkább
bélyege van, ugye? Hogy hasonlít a kettő egymásra. Mi a különbség pecsét és bélyeg közt?
Az, hogy a pecsét a homlokon van.
Homlokon van.
És a
zsebér
pedig a kezen és homlokon.
Kezen?
Vagy
homlokon, nem mindegy.
Mindegy.
Nem mindegy, hogy kezen és homlokon, vagy kezen vagy homlokon. Tudjátok, mi még a különbség? Ez csak egy adalék. Az egyiket rásütik az emberre, nagyon jó. Sőt, a görög szó azt mondja, hogy bevésés. Tehát mint amikor beléd. Ugye a rásütés az egy nagyon jó, de van benne egy erőszak, egy mozdíthatatlanság, egy beléd került, akkor az már ott van. Ugye? Ezért van ez az üzenet, hogy ne vegyétek fel, fussatok ki belőle, én népem. A fenevad bélyege egy olyan gondolkodásmód és egy olyan cselekvésmód, ugye? Azért jobb kéz meg homlok, amiben erőszak van. Erő van benne. Olyan erő, ami nem a te, hogy is mondjam, nem feltétlenül a te beleegyezéseddel kerül rád, hanem muszáj azt csinálnod, úgy érzed, és ezért a kezedre rákerül. Nézzétek, azt mondja, hogyha a teremtő imádatának jele pecsítje a szombat, ugye? Ezékiel 20:12, akkor a fenevad imádatának is van egy jele, egy jelképe. És most hagyd térjek rá egy picit az idők jeleire. Jó? Mikorunk nagy válsága? Miről beszél mindenki?
Ökológia,
így van. 2006-ban egy tudós már beszélt erről, szerintem beszéltem már róla itt köztetek, ugye? Hetesi Zsoltról. Emlékeztek, hogy ő milyen megoldási javaslat talált elő, mint fizikus? Bár úgy lenne. Szóval jelenleg Magyarországon egyetlen nagy... Ez egy egyetemi helyzetértékelő, tudósok írták. Hetesi Zsolt publikálta, de tudós csoportnak a helyzetértékelője. Egyetlen nagyjából virágos jövőképpen rendelkező teljes országot lefedő szervezet a Katolikus Egyház és a Történelmi Szervezetek. Nehéz megjósolni, hogy mi lesz a magyar állami életben. Emlékeztek 2006-ban, mi volt a magyar állami életben? Akkor voltak a lovasrendőrök az utcán, október 23-án, meg megostromolták a magyar rádióépületét, vagy televízióépületét, stb. Úgy kell készülnünk, mintha nem várhatnánk külső segítségre, magyar politikára nem számíthatsz, csak mire? Az egyházra és a történelmi felekezetekre. A teendők világosak. Helyes és az ember számára üdvösséget adó jövőképpen rendelkeznek a történelmi keresztény gyülekezetek, főképp pedig a Katolikus Egyház. És nézzétek, itt Hetesi Zsolt a tudós felvázol valamit, amivel már Miller Vilmos is foglalkozott. Azt mondja, országos hálózatok biztosan szerephez jut a jövendő összeomlás utáni értékmentésben. Tudjátok, hogy Miller ezzel a gondolattal sokat foglalkozott? Mi az, hogy jövendő összeomlás, meg utána értékmentés? Az emberiség eljut egy nagy válsághoz, összeomlik, de és utána elkezdünk menteni, értéket menteni, és hány évre mentjük meg az értékeket? 1000 évre, míg végül a Föld megérkezik Jézushoz, nem Jézus a Földhöz, hanem a Föld Jézushoz. Ez a millennium gondolata. Az a bizonyos millennium, hogy nincs szükség arra, hogy Jézus eljöjjön, hanem majd mi helyreállítjuk, és majd utána jön Jézus. Igen. Egy kicsit továbbugrok. Ahhoz nyilván, hogy megállítsuk a válságot, meg kell győznünk a legnagyobb szén-dioxid kibocsátót, ugye? Gondolhatjátok, hogy ki az? Természetesen az Egyesült Államok. Nézzétek, a római katolikus egyház egy ponton még mindig szemben áll az Amerikai Egyesült Államokkal. Környezetvédelem. Tudjátok, hogy ez az a pont, amivel Trump nem nagyon akar szóba állni, ugye? És hiába találkozol a pápával, hiába jön a pápa a kongresszusba, még nem történt meg az, aminek meg kellett volna történnie, hogy engedelmeskedik környezetvédelmi téren. Két jövőkép és egy kézfogás, nézzétek, a római katolikus egyháznak is van egy jövőképe, az Egyesült Államoknak is van egy jövőképe, és a kettő még nem egyezett meg teljesen. Tudjátok, hogy ez számukra a kegyelem idő? Mert amint a kettő találkozik és sikerül kezet fogni, úgy igazán, és minden területen, akkor a dolgok nagyon gyorsan beindulnak. Ennek egy nagyon nagy lépése volt, ugye ismeritek jól ezt az idézetet a Nagy Küzdelem 188. oldaláról, átnyúl a két kéz a mélység felett, és a római hatalommal kezet fog. Az Egyesült Államok kezet fog a római hatalommal. És ennek egy nagyon fontos lépése, ennek a kézfogásnak nagyon fontos lépése volt 2015. És emlékeztek, amikor a pápa a kongresszusban volt, miről beszélt? Megoldani a szegénység problémáját, az emberi önzés, ami miatt van a szegénység, és az emberi önzés miatt még van valami. Ha? Környezetszennyezés. És eljutunk 2019-re, és egész nyáron mit hallottunk? Azt, hogy ég a föld tüdeje. Hallottátok ezt a mondatot? Mindenki hallotta? Miért mondták azt, hogy ég a föld tüdeje?
Mert az oxigént ott
tenni. Amazónia.
Amazónia ég.
És tényleg égett az Amazónia ősedő, ugye? Soha úgy, mint az előtt, ugye? Nem. Nem soha úgy, mint az előtt. Nem tudom, tudjátok-e, 2001-ben nagyobb tüzek voltak. Csak akkor mindenki Osama Bin Ladennel volt elfoglalva, meg azzal, hogy Amerikát újra kell szervezni, és biztonságpolitika kell, kamerát mindenhova. 2001 óta nem tudsz csak úgy bemenni a világ legszabadabb országába, a világ legszabadabb országa Amerika, 2001 óta félelmetesen megfigyelt ország. Nagyobb tüzek voltak 2001-ben, nem tudom, tudtok-e róla. Sőt, konkrétan Amazonas, az Amazonas térségben 2005-ben is nagyobb tüzek voltak, sőt azt hiszem, ez most augusztusi adat, itt augusztusban állt meg a dolog, de azt hiszem, hogy talán még a 2015-ös sem érte el. Erről tudtok? Ezt a média elfelejtette közölni. Nézzétek meg, ezek a 2019-es tüzek. Nézzétek meg 2005-öt, mekkora tüzek voltak. 2019-ben, az idén nyáron tényleg égett a föld tüdeje, és most megmutatom nektek azt a térképet, amit ez a hivatalosan közzétesz, hogy hol ég a föld tüdeje. Hol ég a föld tüdeje? Afrikában. Ki beszélt Kongóról? Senki. Nézzétek meg, hányszor több tűz van Kongóban, Közép-Afrikában. Szub-Szahara térségben is, a Szahara alatti térségben is. Nézzétek meg, ott is őserdők vannak, és azok is égnek, égtek. Ezzel azt szeretném nektek mondani, hogy nem lehet, hogy a politika befolyásolja azt, hogy a média mit kezd el telitorokkal kiabálni. De, csak Kongó nem érdekel senkit. Brazíliában viszont, nem is tudom, tudjátok-e, hogy nagyon rövid távon a Volkswagen telepített ott egy elektromos kamiongyárat most. Hirtelen lehetőség nyílt Brazíliában, hogy környezetvédő kamionokat kezdjenek gyártani sokkal olcsóbban. Nem tudom, tudtok-e róla, hogy megtiltották a brazil szarvasmarha exportot, mert ugye a szarvasmarha is felelős, túltenyésztett szarvasmarha felelős a széndioxid kibocsátásért, stb. Ez egy túl lihegett katasztrófa volt. Mindeközben igaz, hogy égett a földtüdeje, tehát félre ne értsen senki. Nem mondom azt, hogy nem baj, hogy égett az Amazónia, és hogy nem égett. Égett Amazónia. És tényleg ez a földtüdeje. Tehát tényleg szüksége van az egész földnek azokra az erdőkre, csak amikor a politika ezeket felhasználja, túl hangsúlyozza, akkor mindig gyanakszom. 2018. októberben megjelent egy cikk egy Peter Dykstra nevű újságírótól, aki környezettudatos tudósok és újságíróknak egy folyóiratába írt egy cikket. Azt írja, hogy messiást keresünk. Hadd kérdezzem meg a kedves gyülekezetet. Van messiásunk? Van Krisztusunk? Tudjátok, hogy a messiást kerestetik, az azt jelenti, hogy Krisztus kerestetik? Azt jelenti, hogy a felkentet keressük. Ti tudjátok, hol van Krisztus? Hol van? Mennyben, és a szentélyben mit csinál? Ítéletet végzi, és közben jár egyszerre. Miért jár közben? Hogy a bűneinket eltöri, és hogy készítsen magának kiláltképpen való népet, jó cselekedetre igyekezőt, ugye? Megszentelje az ő népét. Nekünk nem kell messiást keresnünk. Felnézel, és Jézus ott van. Amikor ezt a szóhasználatot hallom, hogy messiás kell, meg úgy várjuk, mint a messiást, akkor elkezdek borzongani. És ez egy római katolikus középkorú ember, aki ezt a cikket írja. Azt mondja, ki lehetne a messiás? Talán Ferenc pápa? És nem. A válasz az, hogy nem. Nem Ferenc pápa lesz, és nem a Laudato Si, mert Vatikán még mindig a családtervezés legnagyobb akadálya, ezt most ne is részletezzük, hanem nézzétek, Ferenc pápát még mindig lefoglalják a soha véget nem érni látszó pedofilia botrányok. Ugye? Nem. Mikor nyilatkozott utoljára a pápa ebben a témakörben? Én már az idejét se tudom. Néha van egy-egy nyilatkozata. Nem foglalja le. Tehát ez a mondat megvezet. Igen, vannak a pedofilia botrányok, de az a helyzet, hogy soha, de soha felvillantja, szomorúak vagyunk, elítéljük, borzasztó, és végül már bocsánat, az én kis városomban is közbe kellett avatkozni, hogy végre leváltsák a papot. Igen. Igen, mert már pszichiátriára kellett vinni, nem egy fiatalt. És ez egy 10,000-es kisváros Magyarországon, Ráckere. Egyáltalán nem foglalják le a pápát ezek a botrányok. Bár lefoglalnák, akkor kevesebb beteg ember lenne. Nem, a pápa mivel foglalkozik? Pontosan ezzel a zöld kérdéssel. Úton, útfélen. Hogy látni fogjátok mindjárt. De Peter Dykstrának van egy jó oka arra, hogy elterelje a figyelmet erről. Azt mondja, Nem Ferenc pápa lesz a zöld messiás. 2018. október. Remélhetőleg valahol a világon van egy energikus fiatal, lehetőleg egy lány, vagy színes bőrű, aki készen egy vezetője legyen az olyanoknak, mint én. Ha ismersz egy ilyet, bemutatnál neki, akárhogy is vagy zöld messiás, szükségünk van rád. Ismertek egy energikus fiatalt, aki vezetője lett mindaz? Figyeljetek, tudjátok, hogy ez egy 2018. októberi cikk. Augusztustól kezdve Greta már tüntetett a svéd parlament előtt. Októberben jelent meg a cikk, és novemberben tartotta ezt a híres beszédét a TED-en. A stockholmi TED-en azt mondja, Asperger-szindrómával, OCD-vel, ami kényszerbetegség és szelektív mutizmussal diagnosztizáltak, ez egyszerűen azt jelenti, hogy csak akkor beszélek, amikor szükségesnek látom, és ez egy ilyen pillanat. Nagyon kemények is. Mitől olyan kemény? Olvastátok már szavait, hogy beszél? Hogy beszélt például? Erőszakos? Nem kell a maguk reménye. Nem akarom, hogy reménykedjenek. Figyeljetek, melyik szót ismételgeti. Azt akarom, hogy pánikoljanak, azt akarom, hogy úgy érezzenek, ahogy én érzem magam minden nap, ezután pedig azt akarom, hogy cselekedjenek. Azt akarom, hogy úgy cselekedjenek, mintha égne a házuk, mert hogy ég is. Egy szóval nem mondom azt, hogy amiért Greta harcol, az egy negatív dolog. Greta meg akarja menteni a Földet. Greta szeretné, ha a Föld újra zöld lenne. Igen. De Grétának van egy hátszele. Kettő. Az egyik hátszél az OCD. Nézzétek csak. Obszesszív-kompulzív zavar. Itt van a hivatalos definíció. Szerintem meg tudod erősíteni, hogy szakmailag helyes, ami oda van írva. Nézzétek. Pszichiátriai rendellenesség, olyan elmeállapot, amelyben újra és újra jelentkező kellemetlen képzetek vagy gondolatok, kényszergondolatok. Mi a kényszergondolat? Ég a ház, ég a ház, ég a ház. Ég a föld tüdeje. Akkor is, ha nem annyira, mint pár éve, de akkor is ég a föld tüdeje. Mellett állandóan újrajelentkező késztetések vagy cselekedetek, kényszer cselekedetek vannak jelen. Meghatározó jelentésű, hogy ezek a gondolatok a beteg számára is idegenek, riasztóak, fenyegetőek. Fenyegetőek, a cselekedetek pedig értelmetlenek, de a szorongás csökkentése érdekében muszáj folytatni azokat. És utána, amit olvasok tőle, ahogyan beszélt ott a világgazdasági fórumon, tényleg a kényszer gondolat, tehát hogy mondjam, a riasztó és szorongó gondolatai jöttek elő ennek a lánykának. Na most, hogyha valakinek szelektív mutizmus van, az azt jelenti, hogy nem nagyon beszél. Tehát ő kiskorában nem nagyon beszélt. És egyszer csak, nem tudom, hallottátok-e, hogy beszél, mint egy profi szónok. Mint aki világ életében ezt csinálta. Nem svédül, angolul. Gyönyörű angolsággal. Mint akinek a nyelvek ajándékát adta valamilyen lélek. Ki van Gréta hátterében? Nézzétek, ha közelebb itt is tudtok. A Római Klub március 14-én, ez év március 15-én nyílt közleményben is kifejezte támogatását Gréta és a tüntetések mellett. Szeptemberben már tüntetések Budapesten, meg egy csomó helyen is egyébként. Ki áll Gréta hátterében? Elmegy a pápához, és mintha ő állna a pápa hátterében. Azt mondja, oda megy elé, és az van odaírva a lapjára, hogy a pápának azt üzeni, lép be te is a klímasztrájkba, sztrájkol te is velünk, tehát mintha ő motiválná a pápát. Ugye? És megnézett közelebbről, ránagyított. Ünnepelt velünk a Laudato Si-t, a saját enciklikádat. Gréta hátterében egyébként eszmeileg két dolog áll. A pápának az enciklikája, meg a nagyapja Nobel-díjat kapott azért, mert ő fedezte fel, hogy a szén-dioxid kibocsátás az hatással van a klímára. Képzeld el, hogy ez a kislány így nő fel egy ilyen közegben, egy papa azért kapta a Nobel-díjat. Nyilván otthon megvolt a közös családi szorongás alapja, mondja? És végül a Laudato Si-ben találja meg azt, amiből táplálkozik. És a Laudato Si beindul, fiatalok közt. Laudato Si generáció. Állj fel te is velünk, és sztrájkolj, klímasztrájkolj velünk együtt szeptember 20-án, 27-én. Nem csak a fiatalok körében, egy néhány évvel ezelőtt egyházi vezetőket is összehívtak Tihanyba egy találkozóra. Ennek lehet, hogy hallottátok a hírét. Volt egy találkozó Tihanyban, ahol minden magyarországi egyházat meghívtak, minden magyarországi egyház vezetőit, a mi vezetőnk is ott volt, ő első kézben tud beszámolni. Egészen pozitív dolgokról volt szó, a környezetvédelemről. De a találkozó alapját a Laudato Si adta. Ez egyébként a végén derült ki. De a találkozó alapját Ferenc pápa áldott légy Laudato Si című enciklikája adta. Szeretném, ha értenétek, hogy a katolicizmus régen és ma ugyanaz. Csak türelmes ott, ahol tehetetlen. Mindent megtesz, hogy visszanyerje világuralmát, és lerontsa mindazt. Figyeljetek, mi ellen harcol a római hatalom? Még egy negyed órát kérek tőletek, szóval annyit kérnem? Jó, sietek. Mi ellen harcol? A protestantizmus ellen. Lerontani azt, amit a protestantizmus lefelépített. És most egy picit gondoljatok a magyar történelemnek, hogyan sikerült megállítani ezt a protestáns futótüzet. Mi volt például Magyarországon a módszer? Ellenreformáció? Inkvizíció? Átnevelés? Jezsuita rend. Mindegyikben igazatok van, tényleg beindult az inkvizíció, elvitték a 40 prédikátort, stb. De nem működött a társadalom szintjén. Az erőszak nem működött. Jött egy nagy egyéniség, hogy hívták? Pázmány Péter. Mindent megtett, hogy a katolicizmus hosszú távú szerepét biztosítsa. És mi volt a módszere?
Iskolák,
és az inkvizícióval ellentétben, amit egyébként kipróbáltak a reformáció idejében itt Magyarországon is, hogy akkor erőszak, fellépünk, Pázmány módszere a katolikus határozottság mellett a megértés és szeretet volt. Testvéreim, hogyha egy kedves szemű nagypapát láttok, akit úgy hívnak, hogy Ferenc, vagy Mário Bergoglio, akkor nem kell feltétlenül elhinni azt, hogy ő egy kedves nagypapa. Pázmány megértést és szeretetet vetett be. Figyeljetek, a megértés és szeretet sokkal hatékonyabb. Sokkal hatékonyabb. Egy ilyen, a humanizmuson már átmenő, ugye reneszánsz meg humanizmus már megtörtént Magyarországon, már Mátyással elkezdődött, már az erőszak nem tudott mindent elvégezni. Jött a megértés és szeretet. Szeretném, hogyha erre jól emlékeznénk, és természetesen az iskola és az iskolahálózat fejlesztése. A kettő együtt, ugye? Olyan iskola, ahol megértés és szeretet van, stb. Nem tudom, tudtok-e arról, hogy a világon mindenhol most ilyen iskola reformok vannak. Megpróbálják, több szervezet, köztük az ADRA is egyébként, megpróbálja a gyakorlatba ültetni azt, hogy minden embernek joga van a szabad oktatáshoz, és aláírásokat gyűjtenek. Most az ADRA is petíciózik. Mindenkinek jár az oktatás. Tehát most a világon átmegy egy olyan szél, hogy kell az oktatás. És ezzel együtt fúj egy másik szél, ami megmondja, hogy milyen oktatás. Tudjátok, hogy Magyarországon eltörölték a magántanulói státuszt, azaz, hogy nagyon nehezen lehet igénybe venni. Na most, hogyha a keresztény jobboldal Magyarországon úgy dönt, hogy megpróbálja egy irányba terelni az oktatást, akkor annak a hátterében az van, hogy szerintem összenéztek a magyar politikusok, és azt mondják, szerintem tereljük egy irányba a magyar oktatást. Létezik, hogy a keresztény jobboldal csak így találjon ki valamit? Nem. Honnan kell, hogy fújjon a szél, hogyha a keresztény jobboldal valami ilyet lép? Rómából? Igen. A keresztény jobboldal Magyarországon megtett egy lépést, a világon több helyen a keresztény jobboldal tett hasonló lépést, hogy egy irányba tereljen mindent, ami majd 2020. május 14-én fog kiderülni, hogy miről is van szó. Mert 2020. május 14-ére Ferenc pápa a Vatikánba hívja a világ vezetőit, hogy az oktatást beszéljük át. Meg kell reformálni az egész világon az oktatást. Testvéreim, az, hogy Magyarországon a közoktatási törvény változott, az egy előszele annak, ami most jön 2020. májusban. Előkészítője annak. És nem csak Magyarországon készítik elő, a világon mindenhol. De oktatás kell az embereknek, igen, megértés és szeretet, iskolába mindenkit. És aztán majd megmondjuk, hogy milyen oktatás, mert most lesz egy globális nevelési egyezmény, ami az egész világ oktatását meg akarja határozni. Visszatérek. Itt van az úrnapja. Ez eheti hír. Úgy mondtam, hogy a Kánya családra is szó lesz. Őt úgy hívják, hogy nem Kánya, jó? Kanye West. Rapper. Függője volt a felnőtt filmeknek, stb. Tehát nagyon sok bűne van, és most megtért. És kiadott egy lemezt, az a címe, hogy Jézus a király, és azon van egy szám. Ezt mondom, a héten jött ki, vagy nem tudom, az elmúlt hetekben. Az a címe, hogy Vasárnap zárva. És ebben a rap számban azt reklámozza, hogy azok a jó fejek, akik követik Jézust és engedelmesek, ugye, follow and obey, ezt énekli, vagyis hát ezt rappeli rá, és zárd be a boltodat vasárnap. Nem Kanye West fogja bevezetni a vasárnap törvényt, ezt tudjuk. De hogyha a fiatalok hallgatják őt, akkor úgy fognak gondolkodni. Nézzétek, a pápaságról mit olvastunk, hogy a tervei szerteágazók. A kongresszusi beszédben egy árva szót nem szólt a pápa a vasárnapról. Csak azt mondta, hogy olyan törvény kell, ami egységérzetet ad. Törvény, egységérzet. És azt mondja, olvassátok el, hogy kell ilyen törvényt csinálni, leírtam a Laudato Si-ben. A Laudato Si-ben viszont elmondja, hogy az egységérzetet a vasárnap állítja helyre. Értitek? Törvény kell, ami egységérzetet ad, és az egységérzetet a vasárnap állítja helyre. Kapcsolatok, egység. Itt az úrnapja, ismeritek ezt a két idézetet, szerintem ebben a gyülekezetben már biztos vetítettem. Az úrnapja alkalmat kínál az embernek, hogy gyógyítsa Istenhez, önmagához és másokhoz, a világhoz fűződő kapcsolatait. Igaz? Igaz. Az ő napján megőrzi a család számára a vele a természettel és egymással való kapcsolat alkalmát. Igaz? Kik a szerzők? Nem egy. Ez két szerző.
Hát ez az úr. Istenpár,
pedig a kiplagizák ittől. Az első a pápa, a második Ellen White. Szinte ugyanaz a két mondat. Két úr és két nap. Az egyik szinte tökéletes mása a másiknak, csak egy picit van megváltoztatva. Ugye erre próbáltam a figyelmeteket felhívni, hogy amikor Sátán csinál valamit, az nagyon-nagyon hasonlít Jézusra. Világosság angyala, ugye? Figyeljetek, elolvasod a Laudato Si-t, és majdnem mindenre azt tudod mondani, hogy igen, ez is igaz, ez is igaz, hát ez is igaz, ez is igaz. Beszél az önzésről, beszél arról, hogy a környezetre vigyázni kell, beszél arról, hogy az emberiség abba ment tönkre, hogy mindenki milyen kapzsi. De elfelejti lábjegyzetbe odaírni, hogy mennyi a Vatikán jelenlegi vagyona. Ugye? És hogy a világ teljes szegénységét meg lehetne oldani, hogyha a Vatikán mondjuk beolvasztaná a vagyonát és megetetni az embereket. Ezt elfejti mondani, de minden más igaz, amit leír. Azt olvasom, hogy az emberfia a szombat ura, és felvetődik bennem egy kérdés, és bennetek is, hogyha az emberfia a szombat ura, akkor ki a vasárnap ura? Azt olvasom, és ez egy katolikus katekizmus 1957-ből, bocsánat, leállt az időm. Elfejtettem hangját levenni. Melyik nap a szombat napja? Katolikus katekizmust olvasok. A hetedik nap a szombat napja. Miért ünnepeljük tehát a vasárnapot a hetednapi szombat helyett? Azért ünnepeljük, mert a... Ki a vasárnap ura? Nézzétek! Mert a katolikus egyház a laodíciai zsinaton időszámítás szerint 64-ben áthelyezte a szombat szentségét a vasárnapra. Onnan indultunk, hogy a teremtés emlékünnep, és ezek a záródiák. Onnan indultunk, hogy a teremtés emlékünnep, és a teremtőre emlékeztet a szombat. Tehát és azt is megbeszéltük, hogy a szombat a megszentelődés pecsétje, igaz? Tehát, hogyha bevezetsz egy másik szombatot, akkor kell legyen egy másik teremtő, és kell legyen egy másik megszentelő. Mert ha egy másik nap, ahhoz egy másik megigazulás, egy másik teremtő, egy másik megszentelő tartozik. Ez egy nagyon érdekes idézet, nem ebből a századból, jóval korábbról, de 16. Benedek előszeretettel idézte. Milyen óriási a pap szerepe, ha a pap ezt megértené, talán bele is halna. Isten engedelmeskedik neki. Csak néhány szót szól, és hangjára az Úr ereszkedik a mennyből, és egy kicsi nyostjába rejtőzik. Ki a teremtő? Ki parancsol? Ki a törvényadó? Hát itt a pap. Itt a pap. Tudjátok, hogy férfiak feladják az egészséges férfi életet, a nősülés lehetőségét, a családalapítás lehetőségét, hogy egész életükben görcsben éljenek csak azért, hogy ez a hatalom, hogy az Istennek is parancsolok, ez a hatalom az övék legyen. Ez egy olyan meggyőző érv a papság mellett, ami még a nőtlenség sem zavarja a papot. Egy darabig. Aztán jönnek a görcsök, aztán utána jön a pedofilia, aztán jön minden más. Mert rá kell jönnie, hogy ő nem teremtő. Ő nem parancsol, ő nem törvényadó. A misében az ostyával te elnyered az Isten kegyelmét, azzal a cselekedettel, hogy megetted az ostyát, beléd kerül a kegyelem. És azt a kegyelmet a paptól kapod. És attól igazulsz meg, hogy a pap a szádba adta az ostyát. Nézzétek, ez egy honlap 2018-as maga a kép, de a Laudato Si történet nem ért véget. Laudato Si konferenciákat tartanak, és itt lefordítottam, hogy mi van odaírva. Azt mondja, figyeljetek ezeket a mondatokat. Közös otthonunk és a jövőbeni földi élet megmentése. Megmenteni az otthont, a földet és a jövőt. Sürgető felhívást teszek közé, ez idézett a Laudato Si-ből. Kezdjünk új párbeszédet arról, hogy miként formál lyuk ki. Mi? Bolygónk jövőjét. Kinek a kezébe van a bolygó formálása?
Az övébe.
Az övébe, a miénkbe. Ugye? Csak nem tudod, hogy ez itt most a császári többes szám, vagy pedig az emberiség többes száma. Ki menti meg a bolygót? Az igazából kimenti meg a bolygót. Nézzétek, miként az új jegek, új jeget és új földet teremtek. Új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint. És aztán azt mondja, és láttam új jeget és új földet. A bolygót kimenti meg Jézus. Tudjátok, mi jelzik a Laudato Si-ből? Minden teljesen kerek és korrekt benne, a vasárnap egy csalás benne, és hiányzik belőle a teremtő Jézus. Jézus eljövetele. Nincs benne szó Jézus eljöveteléről. Egy átfogó enciklika a Föld megmentéséről, és a Föld igazi megmentője, mert ő a megmentő, hiányzik belőle. Néven van nevezve ő, de az eljövetele nem. Pedig pont az a Föld megmentésének a napja. Nem tudom, tudjátok-e. Mikor Jézus eljön, akkor van a Föld megmentésének a napja. Ugye? Azt mondja, ha valaki Krisztusban van új teremtés, az nem az, aki megeszi az ostját, nem az az új teremtés. Aki Krisztusban van új teremtés, a régiek elmúltak, új élet minden, és ez nagyon gyakorlati, nagyon egyszerű, nagyon apró pénz. Azt mondja, a káromkodó tisztelettudóvá, az iszákos józanná, az erkölcstelen tisztává lett. Olyan lelkek, akik Sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. Ezzel a gondolattal szerettem volna befejezni. Itt van, féljétek az Istent, mert eljött az ő ítéletének órája. Imádjátok a Teremtőt. Kicserélni az imádat napját azt jelenti, kicseréled a Teremtőt is, aki mögötte áll. Ha kicseréled a Teremtőt, akkor nem csak a dolgok eredetét akarod másképp látni, hanem az egész Istennel való kapcsolatod megváltozik, egy új alapra épül. Nem Krisztus igazságára, hanem egy olyan igazságra, amit az ostjából kapsz, amit a paptól kapsz. Nem a Teremtőt imádod, hanem egy bizonyos önjelölt újjáteremtőt, aki azt mondja magáról, hogy ha összefogunk, akkor mi majd megállunk. Mi megállítjuk. Mi. Én. Kiben bízol? Emberben vagy Istenben? Erről szól az egész szombat-vasárnap kérdés. És én arra hívlak benneteket, mint hetednapi adventistákat, akik a nevükben viselik, hogy a hetednapot ünneplik, hogy a Teremtőt imádják, hogy fogalmazzuk újra önmagunknak még mélyebben, és mint gyülekezet, hogy mit jelent számunkra a szombat, mit engedünk meg magunknak, mit engedünk be a szombatba. Óriási szükségünk van egy átfogó szombatreformra személyes szinten, gyülekezeti szinten, és én ma erre hívlak benneteket. Hajlandóak vagytok elindítani a saját életetekben és a gyülekezet életében egy átfogó szombatreformot, nem megbeszélni, hogy szerintem ez vagy szerintem az, hanem vissza az igéhez. Hajlandóak vagytok erre, vissza az igéhez, megkérdezni az Urat. Mi a gyógyszer adagolása? Hogyan kell szedni? Mit kell szedni? Köszönöm. Ne felejtsétek el, hogy felemeltétek a kezeteket. Úgy legyen. Amen.